aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli.
Szerkeszti a hallgató rovatunk következik, mert ugye a nagy sajtó nyilvánosságot kapott a múlt héten az, hogy egy csomó iskola kapott bombafenyegetés, és rengeteg ismerősöm, meg a hallgatók is kérdezték, hogy milyenkor a protokoll, mit kell csinálni annak, aki kapja ezt a fenyegetést, és mit kell csinálni, mit intéz majd maga a központi államigazgatás, meg egyáltalán ezt a korszakot, amit most már minket is elért, hogyan kell át és túlélni, úgyhogy nagyon hasznos gyakorlati információkat remélünk Kis Benedek József biztonsági szakértőtől, a hadtudományok doktorától, nyugállományú ezredes is ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a Kaffi Rádió valamennyi hallgatóját.
No, először is falazzunk egy kályhát, hogy kik állhatnak és milyen motivációjuk van azoknak, akik ilyen fenyegetéseket küldenek.
Elég sok változatot hallottunk most már az elmúlt napokban, most már lassan arról beszélünk, hogy hetekben. A helyzet az, hogy világosan egyértelműen nem lehet tudni. Én mindig azt mondtam, hogy a szövegből kell kiindulni, amit adnak, ami persze nem 100%, mert valakinek a nevében nyilván lehet küldeni egy ilyen fenyegető üzenetet, de beleillik abba a propaganda hadjáratba, amit az iszlám állam folytat. Azért mondtam, hogy propaganda hadjárat, mert nem feltétlen van mögötte egy merénylet szándéka, ugyanakkor a lakosság megfélemlítése egy nagyon fontos cél. Ha ebből indulunk ki, akkor azt lehet látni, hogy iszlám radikális szervezetek lehetnek mögötte. Hát itt egyértelműen az iszlám állam valamelyik leányvállalatára gondolok, a szöveg alapján. Tehát ez egy változat, az én megítélésem szerint ennek a valószínűsége olyan 50-60%, tehát én emellett leteszem a picsulát, hogy szokták mondani. Én úgy gondolom, hogy ennek valamikor ki kell derülni, ebben sem vagyok 100%, hogy ki fog, mert elkonspirálják. Most tudni kell az, hogy az iszlám államban nagyon sok szakember van, akik az informatika területén járatosak. Mérnökök, kutatók, és hát ezeket rendesen megfizetik, tehát igyekeznek eltüntetni a nyomokat, ezért én egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy ez ki fog derülni. Egy másik változat lehet esetleg olyan állami tényezőknek a szerepe, akik hát nem kifejezetten szeretnek bennünket, ez lehet a világ bármely részéről, nyilván nem szövetségesek oldaláról, és hát messze menő következtetést abból sem lehet levonni, hogy orosz szervereket használtak. Van, aki azt mondja, hogy ukrán szerveren is átment, tehát a kettő ország nem igen működik együtt, tehát ez egy más kérdés, de szervereket fel lehet használni, és hát tudjuk azt, hogy a Oroszországi Föderáció területén, illetve a környező volt fák tagállamokban azért vannak olyan terrorszervezetek, amelyek iszlám államhoz kötődnek, és képesek ilyen feladatok végrehajtására. Erre azt mondom, hogy kb. 30%. Aztán a többi, az lehet az egyéb kategória, többek között magányos őrült, bár elég nehezen tudom ezt már elképzelni, ennek egyre csökken a lehetősége, tekintettel arra, hogy ezek az emberek azért olyan nagy képességgel nem rendelkeznek, hogy egyszerre viszonylag közel egymáshoz hónapok vonatkozásában hajtanak végre egy ilyen figyelmeztetést több országban. Tehát azért igen, ez egy szervezett dolog.
Meglepett, hogy a diákcsíny, mint olyan, nem került be az esetleges magyarázatok közé. Ez túl profi felejtsük volt el, ahhoz, hogy diák csínként kezelni?
Egyértelmű, ezt profik hajtották végre, tehát egy diák nem tud több országba ennyi feladatot végrehajtani, illetve hát ennyi dolgot összeszedni. Ez egy abszolút profi munka volt, és ezért vagyok szkeptikus a forrásokat illetően, igen, hogy ezt fel tudják fedni.
Mi a célja ennek? Zavarkeltés, a hatóságok tesztelése? Rengeteg pletyka keringett erről is, hogy ezt miért csinálja valaki, hogy tesztelje a reagálását a biztonsági szerveknek, egyáltalán a kibervédelmét mondjuk az adott intézményeknek, akiket ezt a fenyegetést megkapták, mert ott is volt, hogy napokkal később a spam mappába vették észre, hogy őket megfenyegették bomba fenyegetéssel. Szóval mi lehet a motivációja, bárki is tette ezt?
Ha radikális szervezetről beszélünk, tehát hogy ezek hajtották végre, akkor mindenképpen az első helyre a megfélemlítést tenném, és hát a megfélemlítés mint cél a sikerült, mert ugye egyrészt a hatóságnak reagálni kellett azonnal, de hát ők se tudták, hogy hol kezdjék ezt az egész dolgot, bár ennek a protokollja megvan, hogy milyen intézkedéseket kell hozni, de a megfélemlítés elsősorban a lakosságra vonatkozik. Hát egy iskola esetében azért ott vannak a gyerekek, ott vannak a szülők, ott vannak a tanárok, ott van egyáltalán a területnek a közössége, akik nyilvánvaló tartanak attól, mert hogy előfordult néhány robbantás, hogy esetleg az őt közelükben is történhet valami. Tehát megfélemlítés az első. Második helyre tenném a tesztelést, hát azért a hatóságoknak a reagálása az nagyon hasonlít egymásra. Hát mi az, amit ilyenkor meg kell nézni? Meg kell nézni azt, hogy van-e valami fenyegetés, tehát találnak-e bombát, ez át kell kutatni. De most itt Magyarországon is azért több mint 300 intézménybe kellett megnézni. Hát ezeket szerintem normálisan és jól hajtották végre. Az más kérdés, hogy nyomot nem találtak. Az még egyébként nem sokat jelent, mert ez egy fenyegetés. Nem azt jelenti, hogy már ott van a eszköz, hanem ezt mondjuk bármikor el lehet helyezni. De itt elsősorban én azt mondom, hogy nem a cél az, hogy egy robbantást hajtsanak végre, hanem az, hogy amit az elején mondtam, fenyegetés.
Oké, itt elhangzott és elmondta azt, hogy hogyan, milyen reakció történt erre hatósági oldalról. Én arra is kíváncsi lennék, hogy a bejelentések és kommentek kapcsán hatósági, illetve politikai oldalról mit gondol, mert itt azért azt lehetett látni, hogy vannak olyan kiberbiztonsági szakértők és fórumok, ahol viszonylag gyorsan felfejtettek elég sok mindent, ami utána megjelent a sajtóban, ezekre hivatkozva. Miközben a bejelentéseknél, meg a kommentároknál ezeket nem hallottuk, és szerintem nagyon lassan és nem jól szűrődött át ez a kommunikációban. Tehát én erről a részre is kíváncsi lennék, hogy mit gondol.
A kommunikáció az meglehetősen gyenge, viszont egy kicsit azért nagyképűnek és határozottnak tűnik, tehát kijelenteni azt, hogy nem találtunk semmit, tehát nincs fenyegetés, ez egyáltalán nem felel meg a valóságnak, mert ha megtörtént maga a fenyegetés, akkor ez nem céltalanul volt. Pláne több országban, pláne több helyen, tehát itt azért azt mondom, hogy itt ezt folytatni kell. Nagyon nehéz lesz megtalálni azt, hogy kik hajtották végre. Ráadásul ugye van egy olyan cél is, hogy azért ne tudják meg azt, hogy hogyan jutottak a nyomára annak, aki ezt az egészet szervezte. Na most ezt egyelőre lehet, hogy a hatóságok tudják, ebben nem vagyok biztos, én inkább amellett érvelek, és gondolom, hogy úgy történhetett, hogy ezek annyi áttételen keresztül próbálták ezeket a fenyegető leveleket eljutatni, hogy nehéz nyomára jutni, ember legyen az alapán, meg informatikus legyen az alapán, aki erre rá tud jönni, mert van egy pont, ahol elakadnak, és tovább nem tudnak menni. Tehát ez nem olyan, mint egy gyilkosság, ahol végig kell menni minden szálon. Itt arról lehet szó, vagy arról van szó, hogy minden áron igyekeznek a nyomokat eltüntetni. De most, ha nincs nyom, akkor nem lehet mind végig menni. Hipotéziseket persze fel lehet állítani.
Igen. Sötétben tapogatozunk tehát, de akkor ilyenkor mi a protokoll? Mert szemlátomást ez valahol egy korszakhatár is az én meglátásom szerint. Beléptünk a hibrid háború korszakába. Bármikor, bárki, nagy cégek, közintézmények kaphatnak ilyen fenyegetést. Szakértőként mit ajánl annak a cégnek, vagy annak az intézménynek, vagy annak a hálózatnak, aki egy ilyen fenyegetést kap? Mit kell csinálnia? És utána majd még tovább megyünk, hogy azoknak az embereknek, akik ezzel szembesülnek, mit kell csinálnia? Tehát először vegyük ezt a részét, megnyitom az e-mail boxomat, egy nagy cég vezérigazgatójaként ott figyel benne, hogy ez és ez történik önöknél. Akkor ilyenkor mit kell csinálni?
Hát eleve a nagy cégeknél le van védve, tehát amennyire csak lehet tudnak védekezni a különböző támadások ellen, aztán ez vagy sikerül, vagy nem. Ez egy olyan harc, ahol nem mindig a védekező fél nyer, meg hát olyan módszereket alkalmaznak, amelyek nem váltak ismerté. Tehát rendkívül innovatívok ezek a cégek, ez az egyik dolog, már akik virajtják. A másik dolog pedig az, hogy mindenképpen fel kell készülni egy protokoll alapján arra, hogy mit teszünk. Hát nyilván nem mindegy, hogy egy nagyvállalatnak a szerverébe próbálnak belenyúlni, vagy mondjuk egy magánszemélynek, akit meg akarnak félemlíteni, vagy éppen egy állami szervnek, valamelyik részében, hát nálunk is fut erre például a külügyminisztérium például, ugye behatoltak rendesen a külügyminisztérium levelezési rendszerébe.
Hát az érdekes hát volt, igen. Érdekes
történet. Meglehetősen érdekes volt, meg a reagálás is, mert azt mondták, hogy nem történt semmit, meg nincs itt semmi érdekes. Hát azért elég baj lenne, ha a külügyminisztériumnak a levelező rendszerében nem lenne olyan, amit tudnának hasznosítani. Nyilván figyelik, meg azt is, hogy hogy van levédve, hát sikerült megállapítani, hogy elég gyengén. Tehát itt azért elég sok információhoz jutnak, nem beszélve arról, hogy ezeket folyamatosan végzik, tehát hosszabb időn keresztül azért elég sok információhoz lehet jutni. Hát ez egy más dolog, ez az információ szerzésnek egy változata, a másik pedig ugye egy terrorfenyegetés, amiről most konkrétan
de ezeket,
szóval.
De ezeket komolyan kell venni, és akkor mondjuk, ha valaki kap egy ilyen iskolaigazgatóként, vagy kórházigazgatóként kap egy ilyet, akkor 112, és tájékoztatja a hatóságokat, és kiürítel az épületet? Vagy mi a protokoll ilyenkor?
Egyértelmű ez a protokoll, tehát az illetékes hatóságokat értesíteni kell, mert ugye nekik áll rendelkezésükre egy olyan csapat, aki ezt meg tudja vizsgálni, és ennek a végére tud járni, ha a végére tud járni, ha nem, akkor tévedtem, tehát ilyen is van, de a helyzet az, hogy mindenképpen a hatóságnak tudni kell. Hát már csak a nyilvántartás miatt is, meg hát a védekezési szabályok miatt, mert adnak egy-két tanácsot, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ne következzen be egy újabb hasonló akció. De mondom, látni kell azt, hogy mi a célja ennek. Tehát egy sima információszerzés, amiről nem biztos, hogy tudni kell az országvilágnak, vagy pedig egy terrorfenyegetés.
Kettő, most csak akkor koncentráljunk erre a terrorfenyegetésre. Mit kell tennünk munkavállalóként, vagy nem tudom, ilyen szülőként, hogyha egy ilyenbe belebotlunk, akkor mert azt is lehetett hallani, hogy a srácok köszönték szépen, volt egy bomba fenyegetés, és akkor az iskolát elhagyták ugyan, amíg átvizsgálják, de elmentek hasonlóan zsúfolt helyekre, nem tudom én, meginni egy kávét valamelyik bevásárló központba. Szóval igen. Itt magánemberként mi a helyes eljárás ilyenkor, hogyha a munkahelyünk, az iskolánk, vagy bárki terror fenyegetést kap? Meddig kell onnan távol maradni például?
Amikor a hatóság végrehajtotta az ellenőrzést, és értesítik az illetékeseket azzal kapcsolatban, hogy el lehet menni. Hát itt is ugye megtörtént az, hogy ellenőrizték az iskolákat, mindet, majdnem mindet, ugye volt kivétel is, mert a végére már úgy kezdtek elfáradni, úgy látom, és mivel nem találtak semmit, azt a következőt is mondták le, hogy valós fenyegetés nincs. Hát ezzel is óvatosan kell bánni, de ez nem az szülőknek a feladata, és nem a gyerekeknek a dolga, meg nem a cégnek, hanem ez a hatóságnak a feladata. Tehát ez egy állami feladat, arra akarok kitérni, és hogyha ez egy állami feladat, akkor ezt állami szervnek kell végrehajtani, és erről tájékoztatást kell adni.
Mennyire megnyugtató az állami reakció biztonsági szakértő szemmel? Azért kérdezem, mert ön is említette, hogy elfáradtak, és egy másik országban csinálták azt, hogy gyakorlatilag hónapokig ugyanazt a fenyegetést elküldték, egész addig, amikor már senki nem vette komolyan. Tehát már először elmaradoztak a nagyon komoly biztonsági átvizsgálások, aztán a rendőrök is elmaradoztak, aztán már a pedagógusok is azt mondták, hogy hagyjuk ezt az egészet. Ez egy kicsit igen. Olyan nem túl megnyugtató, mert lehet ez is egy ilyen elterelő manőver, hogy túlterheljük a hatóságokat, majd megunják, és akkor csinálunk csúnya dolgot, mikor már senki nem számít rá.
Pontosan így van, ahogy ön mondja. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy most akkor minden rendben van, és felejtsük el, pláne egy rövid időn belül. Általában a merényleteknél is azt kell megnézni, hogy ki van mögötte. Most addig még nem tudom, hogy ki van mögötte. Ebben az esetben, ami Magyarországon történt, nem tudják, vagy direkt nem akarják megmondani, bár én feltételezem, hogy ha tudják a konkrétumhoz, akkor próbálnak a végére járni. Hát egyelőre én nekem az a következtetésem, hogy fogalmuk nincsen, hogy ez honnan jöhetett. Lehet, hogy valami szálat találtak, sőt egészen biztos. Ezen próbálnak végigmenni, csak hát a másik oldalon se pancserok vannak, mert ha igen, akkor az azt jelenti, hogy meg tudják találni. Másik oldalon mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne tudják őket megtalálni. Tehát itt azért tényleg egy macskaegér játékról van szó. Én úgy gondolom, hogy egy megoldás van, nagyon óvatosan kell ezeket a kérdéseket kezelni. Fontos a kommunikáció, és hát a kommunikációban arra kell ügyelni, hogy ne riasszuk el az embereket, ne félemlítsük meg, mert ezzel megint elérték azt a célt a végrehajtók, hogy gyakorlatilag félelmet keltenek az emberekbe. Attól még az élet nem áll meg, folytatni kell a tevékenységet.
Egy utolsó kérdés, számíthatunk ilyenre? Mert most ez nagy visszhangot keltett, és bevallom őszintén, az elmúlt időszakban egyszer-egyszer történt ilyen, de ilyen nagyszabásúra én személy szerint nem emlékszem. Tehát eljött a hibrid hadviselés kora, és igenis egyszerű állampolgárként fel kell készülnünk arra, hogy bizony gyakoribbak lesznek az ilyen és ehhez hasonló esetek?
A hibrid hadviseléskor már régen eljött, ennek egy része, és ennek nagyon sok egyéb eleme is van. Nyugodtan lehet számítani az arra, hogy lesznek ilyenek, de nem ugyanez. Tehát egy másik helyzetet fognak majd beállítani, és mások ellen fogják végrehajtani. Hát lehet itt belemenni, mert nem egy egyszerű dolog. Bankrendszerekbe, a bankrendszereknek a védelme ugye elég jó meg van szervezve, és gyakran előfordul, hogy támadásokat hajtanak végre, de a bank nem hozza nyilvánosságra. De ez sokan azért, hogy a ügyfeleket ne riasszák el. Tehát itt nagyon sok helyen lehet nyilván lépni. A kritikus infrastruktúrák szempontjából azért azt lehet látni, hogy ezeket nehéz megtámadni. Tehát itt azért nagyon észnél kell lenni azoknak, akik ezeket szervezik, mondjuk egy repirányítási rendszer. Tehát ezek abszolút biztonságosak, internetet nem kötődnek, de hát egy vállalatnál, vagy egy iskolánál, vagy egy kórháznál nem lehet megcsinálni azt, hogy akkor az internetről teljesen lekapcsolódok. Ez nem működik. Tehát a fenyegetés lehetősége fennáll.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, azt hiszem, hogy okosabbak lettünk. Hála önnek. Köszönjük még egyszer, szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen, viszont kívánom.
Viszont hallásra. Kis Benedek József biztonsági szakértő, a hadtudományok doktora, Nyugalomanyú ezredes volt a vendégünk, és beszélgettünk arról, hogy mit tegyen az egyén, és mit az intézmény, hogyha bomba fenyegetést kap.
Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.